A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatódik a nap vendége itt a Trend FM-en. A vendégem Láng Imola látványtervező. Mondtad, hogy a más-más feladat vagy kihívás különböző tereket meg helyszíneket tervezni. Mondjuk egy vágóhídnak a mint díszlet, mint térnek a megtervezése az elmetet egy mindennapi dolog.
Valójában a díszlettervező azzal kezd, és mindig egy nagyobb stáb segíti, tehát sosem, most én egyedül beszélek, de nagyon sokan dolgozunk együtt. Először a helyszínek megtalálásával kezdünk, miután összehangolódtunk a rendezővel ilyen, és az operatőrrel, tudjuk, hogy nagyjából mit szeretnénk létrehozni, akkor elkezdjük keresni a megfelelő helyszíneket. És most a vágóhidat említed, a vágóhíd az ez egy létező, működő vágóhíd volt Hajdú Nánáson a Testvérségekről című filmben. Ott nagyon apró kiegészítéseket, vagy épp takarásokat kellett elvégeznünk, de nagyon sokat kerestük a vágóhidat, 5-6 vágóhidat megnéztünk, nagyon speciális téri szerkezetek vannak ott, Mária áll a kompjúterénél, hogy ott a fény milyen legyen, és hogy mellette milyen mélységekben, hová lát át az ember, ezeket az ilyen helyeket, vagy olyan érdekes téri élményeket kerestünk, ahol az elszigeteltséget, a magányosságot, meg ezt a nagy tömeg mozgatást és sok ember által végzett munkát egyszerre meg lehet ismerni. Egy eredeti helyszín esetében én az operatőri és a színészi munkát segítem. Egy vágóhídon nem lehet átfesteni a falakat, vagy nem lehet megváltoztatni a burkolatokat, de le lehet zárni helyeket, vagy meg lehet nyitni. Tehát igazából inkább ez a mit enged látni, és mit nem.
Egy ott ilyen nagyon markány színek voltak, ugyan sárgás, zöldes, vagy mik?
Ott ez az úgynevezett hentes függönnyel tettünk hozzá egy picit, aminek volt egy színe. Az operatőr a fény hőmérsékletével segítette ezt a megjelenést, és a kiválasztott pár bútort, amit beraktunk, és ott egyébként nagyon jelentős a jelmeztervező munkája is. Sinkovics Júci, aki a pulóver vörössége, tehát, hogy ez így, ezek az apró színösszállítások így jönnek létre.
Mi volt a számodra a legextrémebb tér, amit ki kellett alakítanod egész pályafutásod során, nem csak az utóbbi 3-4 filmben?
Hát ez extrém kifejezés, hogy talán mi volt a legnagyobb kihívás, ha így érthettem?
Igen, igen. Vagy ami az átlagostól, mármint ez is ilyen hülye, hogy átlagos, de az átlagostól legjobban elütő, vagy ilyen
A feleségem történetében mind a két lakás díszletben építettük fel, és ez egy nagyon nagy kihívás volt számomra. Voltam fiatal koromban Párizsba, 20-25 évesen, de amikor ezt a filmet készítettük, akkor nem volt idő, hogy kimenjek. Nagyon sok segítő munkatársam volt, mint a Pető Betti például, de hogy ha végig gondoljátok, akkor ott minden nyílászáró, minden kilincs, minden falszín, burkolat, mindennek valamihez kell hasonlítania, amiről nincs, szóval vannak felvételek, de igazából én itt lehet tájékozódni építészeti könyvekből, hogy nézett ki egy polgári lakás a 20-as évek Párizsában, és így el lehet hinni, de azért ott az nehéz volt ezeket újra megidézni és felépíteni a stúdióban.
Mert gondolom, hogy nektek, vagy neked is személy szerint azért alapvetően van egy jártasságodok arról, hogy bizonyos terek hogy néztek ki bizonyos korokban.
Igen, de mindig szükséges újra kutatni. És nekem mindig szükség. Én gyermeki figyelemmel kezdem el mindig keresni a motivációimat és a kapaszkodóimat minden filmhez. De megpróbálom félretenni a jártasságomat, és nem rutinból cselekedni, hanem az első hónapban amennyi képet csak meg tudok nézni, vagy könyvet meg tudok találni, vagy az adott korban készült filmet végig tudom nézni. Például a feleségem történetben van, hogy mit csinált Cleo 5-től 7-ig című film, és akkor az is ugye konkrétan 3 óráig követünk egy női szereplőt, az például rendkívül sokat segített. És akkor mindig úgy néztem, hogy megy, megáll, nézzük, mi van.
Itt most egyébként a csendes barát esetében mi keltette fel az inspiráció alatt, vagy a kíváncsiság alatt?
Valójában a filmben nem úgy fog következni, hogy ez a három rész egymás után van, de nem akarom lelőni a...
Mondj annyit, amennyit mondhatsz, és amennyi nem, ami nem spoiler, vagy nem tudom.
Hogy alapjában három önálló részt ismerhetünk meg a film ideje alatt. Az 1908-as rész, az fekete-fehér, az rendkívül érdekes volt számomra eljátszani azzal a gondolata, hogy mennyire van jelentősége egy színnek, bár a végeredményen fekete-fehér lesz, de a színész benne, hogy érzi, és hogy a szaturációban azért egy vörös meg egy ukker az hasonlónak tűnik, de hogy mégis akkor a színekkel, ez például nagyon érdekes kísérlet volt, ott a fotostúdió is nagy kihívás volt, hogy kórhű és valós elemek kerüljenek bele, mindegyik részben van valamilyen figyelem, egy emberi figyelem a természet iránt, vagy felé. Itt a fényképészet és a növények portréi voltak. A 70-es évekbeli részben ott úgy érzem, mintha lennének már emlékeim, de én 75-ben születtem, tehát valóban nincsenek, de mégis azt úgy éreztem, mint az én fiatalkorom, hogy olyan sok anyag felelhető abból az időből, és annyira izgalmas, hogy az is elég érdekes volt. A 2020-as részben a munkámat meghatározta a főszereplő megismerése, mert ott azért, mert az a mi korunk, tehát ott jól ismertem, hogy mi, hogy van, de Tony Lang ennek a résznek a hőse, és nagyon sok időt töltöttem azzal, hogy azt arra rájöjjek, hogy ő milyen terekben működik jól vagy rosszul, és az adott feladat, de amikor rosszul érzi magát, akkor azt hogy lehet, hogy még rosszabb legyen, és amikor jól, akkor hogy lehet, hogy jól érezze magát, és hogy tud ő a leginkább jól játszani.
Milyen volt sorozatban dolgozni, majd a terápiában is dolgoztatok együtt, hogy az mennyivel követelt meg más hozzáállást?
Az abból a szempontból más, hogy ott öt vagy négy rendező volt, vagy szóval több rendezővel dolgoztunk együtt, és akkor ebben...
Különböző kémiákkal, vagy nem tudom,
ilyen,
gondolom.
Igen, és mindenkinek más, de mégis ott a Mácsai Pálnak építettünk stúdióba egy lakást, és nagyon sok külső külön helyszín volt, ami már a jellemző, ami szereplő specifikus volt, de az adott lakást, ahol mindenki forgatott viszonylag hosszan, azt mindenkivel kellett egyeztetni, és azt kellett úgy formába önteni, hogy mindenki elégedett legyen azzal, amit kap.
Uh-huh. Akkor mondhatjuk, hogy Enyer Ildikóval kivételes a kémiátok, ugye?
Én azt hiszem, igen.
Aha.
Végül is most megkijelenthetjük.
Igen, igen.
Lesz,
igen.
Ami lesz.
Igen. Miért lettél te díszlettervező? És mikor döntötted el, hogy ezt a pályát szeretnéd választani?
Az intermédia szakra jártam a képzőszeti akkor főiskolán. Azt terveztem, hogy kortárs képzőművész leszek.
És miért nem?
Szerintem két fő eltérítő erő volt. Az egyik a szüleim duruzsolása, hogy ez hogy lesz a jövőben.
Ha fölkapnak és befutsz, akkor...
Igen, a másik pedig, hogy nem értettem meg, hogy is működik. Nagyon hamar találkoztam a műtárgypiac befolyásoltságával, és nem voltak fogóckodóim, hogy lehet úgy, tehát, hogy ha sokat is dolgozol, és jónak is tartod a munkáid, akkor sem biztos, hogy lehetőséghez jutsz, és akkor így ez a kettő együtt egy időben kínált számomra egy lehetőséget. Összefutottam egy esti szórakozó helyen egy barát, vagy akkor megismertem, és barátom lett Magildi, aki a belső pitészakra járt, és elnevetgéltünk a bárpultnál azon, hogy mi lenne, hogy én átjelentkeznék, és akkor másnap találkoztunk az iparműszeti főiskolán, és előadtuk az Ildivel az ötletünket, hogy akkor én hadd járjak ide, hiszen akkor már ötödéves voltam, vagy negyedéves voltam a Képzőszeti Egyetemen, és átvettek egy éves próbaidőre, és ott akkor egy 2-3 év alatt az átérlelődtek bennem a dolgok, és azt gondoltam, hogy akkor építész leszek, nagy léptékben fogok gondolkodni. De ehhez nagyon sok türelem és nagyon sok erő kell az akkoriban, talán még most is azért ez egy férfi szakma, vagy nehéz nőként hasonló megbízásokat és tekintélyt kivívni. Nagyon, nagyon meg kell keményedni szerintem.
Még manapság is?
Nem tudom, mert én igazából ezt a pályát elhagytam.
Igen.
És akkor egyik barátom kérdezte, hogy nem akarom megcsinálni egy reklámfilmjének a terveit és a díszleteit. Akkor voltam 23, és aztán az olyan jónak tűnt, hogy sokat lehet utazni, mert akkoriban a filmszakmában jól lehetett keresni, és aztán itt ragadtam.
Az, hogy a műtárgy piac, meg a képzőművészeti piac, meg nem tudom, azt mondtad, hogy befolyásoltságáról viszonylag hamar tudomány szereztél, az azt jelenti, hogy érdekkörök, meg nem tudom, milyen dolgok
én
vannak.
Mindenhol vannak egyébként. Valószínűleg az lehetett, hogy én akkor fiatal voltam még nagyon, és nagyon tiszta ambíciókkal indultam.
Hány éves voltál ekkor, amikor
beszélünk? 18 évesen kezdtem, tehát 22.
És a film...
Ezt mondhatjuk fiatalnak.
Főleg most, már igazából te mindig fiatal vagy, én meg ugye öregszem, de hát ez már csak így működik, ha már így a nők és a férfiak közötti megkülönbözés.
Nagyon előzékeny.
Érdekes egyébként, azt hittem, hogy már jobb a helyzet, főleg, hogyha valaki ilyen képzőművész.
Én látok egyébként elmozdulást a filmszakmában, operatőrként, például ez egy nehéz, és rendezőként is szerintem nehéz, és egyre több nő
igen.
Jó női rendezővel, operatőrrel találkozom.
Meg egyre több karmester is van például nők között,
igen.
Akik.
Aha. Szóval azért ezek változások. De szerintem a filmszakma nagyon nyitott. Vagy én úgy érzékelem, hogy szerencsém van, hogy én olyan körökben mozgok.
És őszinte szakma is egyébként. És azért kérdezem, mert a Nemes Jeles Lászlóval láttam egy interjút, és akkor mondta, hogy hát nem biztos, hogy mindig a legőszintébb arcokkal lehet itt találkozni. Neked mi a tapasztalatod? Milyen közeg ez a filmes közeg?
Szerintem azért úgy kialakul, összesodródnak az emberek, mert azon túl, hogy munkát kell végezni, mindig vannak választások. És nekem óriási szerencsém van, ahogy de mondjuk teszek is érte, de olyan rendezők hívnak el dolgozni, akik tiszta szívűek és nagyon jó velük. Tehát, hogy egy célunk van, kinek ilyen olyan a jelleme, hogy egy jó filmet hozzunk létre minden szakmai és mentális erőnkkel. És én ezzel nagyon tudok menni, és nagyon szeretem, ha valami változik közben, nagyon szeretem a rizikóvállalást, nem rutinból cselekedni, és hogyha megértem, hogy valami miért változik, akkor hajlandó vagyok elengedni több havi munkámat is, mert ahogy említettem, ezek minden díszlet, minden arra a pillanatra készül, vagy a pillanatok sorára, mert mindig többször kell ismételni egy jelenetet, hogy az összejöjjön. És hogyha megbeszéltük, hogy zöld a fal, de hirtelen nem tudom, mégiscsak jó lenne valami más szint, akkor mi mindannyian, aki ott vagyunk a stúdióban, megpróbálunk hirtelen a hónapok alatt kialakított zöld színből valami más szint csinálni, mert hogy el kell engedni szerintem a személyes, nem is tudom ez mi, személyesen létrehozott, megkonstruált dolgokat, amire az ember esetleg így büszke, az igazából nincs jelentősége, mert összességében az összhangulatnak van valamilyen lenyomata, vagy az azt jelenti, hogy lesz egy lenyomata, és az jó.
A rizikóvállalást az hogy értetted, amikor azt mondtad, hogy szeretsz rizikót is vállalni? Hogy kell érteni ezt a te szakmádban?
Ez egy nagyon pontos szakma. Mindent nagyon sokszor átveszünk, nagyon drága a forgatási idő, nagyon sok ember dolgozik, nagyon drágák az eszközök, mindent bérelni kell, a helyszínt bérelni kell, eleve egy kisebb stáb az 30 fő, egy nagyobb stáb az meg a csillagos ég, de mondjuk egy 200 ember, és igazából mindannyian tartozunk azzal az egész stábnak, hogy az időt a lehető legjobban kihasználjuk. Ennek ellenére, mint egy zeneművet összehangoljuk, de jön egy hirtelen ötlet, például a feleségem történetében, amikor a kapitány
azt láttam.
Dühös lesz.
Meg a testvér és lélektől is látom, olyan csendes barátod még nem, ugye?
És elkezd csapkodni, akkor egyszer csak felmerült például az az ötlet, hogy dobja el a gramofont is. Ezt talán már meséltem, de gramofonból akkor, ha van egy jelenet, amit megbeszélünk, hogy olyan el kell törni, abból van 10 darab egyforma tárgy, és ezt mindig cserélgetjük jelenetenként. De a gramofonból nem volt csak egy. És ott voltak a rendkívül hajlékony.
Értem.
Kellékesek, például a Stodler Tomi és a Vazeljovics Béla, akik egy pokróccal állva a képhatáron kívül igyekeztek elkapni ezt a gramofont úgy, hogy egy hajaszála se görbüljön, és a következő felvételhez ugyanúgy visszaállítani. Vagy például a testről és lélekről elkészült a díszlet, az ebédlő díszlete, és ott van egy lengő ajtó, ami egy jelentős szerepet kapott később. Az nem volt ott a forgatás előtt egy nappal, és akkor az Ildikó mondta, hogy neki mindenképpen szüksége van itt egy lengő ajtóra, mert azt képzelt el, és akkor így akkor a Vágány utcában forgattunk, a Szabolcs utcai kórház, ami Vágány Szabolcs utca sarkán van, és a kollégáimmal ott végig szaladtunk több kihalt épületen, azt találtunk egy lengő ajtót, azt kibontottuk, átvittük, éjszaka lefestettük, és ott volt a lengő ajtó. Ezt így elmondva, ez egy ilyen érdekes történet, de amikor már hónapok óta megfeszítve dolgozol, és a listádról húzogatod ki a dolgokat, hogy mivel vagy kész, és akkor milyen jó lesz, hogy előpattan egy ilyen nagyon fontos dolog, ami az előtérben van, és nagyon rizikos, hogy a felület kezelése megfelelő lesz, a mozgása jó lesz-e, működni fog-e, nem dől össze, nem tudom, akkor ez azért ez egy rizikó, ahova más embereket is magaddal kell rántani, hogy ők is. Kicsit olyan, mint egy csíntevés, csak a pozitív értelemben, hogy...
Spontanitás fontos, hogy tudsz-e haladni az alól, hogyha van valami változás, akkor könnyen el tudsz-e menni vele.
Igen.
Hogyha már emlegettük ugye a feleségem történetét, hogy gyakran az volt a benyomásom, hogy ilyen festményeket nézek.
Ó, de jó.
Tehát nagyon szépen, ugye nagyon szép.
Rémülszer, nagyon jó operatőr.
Hát igen, de oké, de hát ugye az te munkád is benne van, nem?
Benne, persze.
Aha. És ott is ugye kellett ilyen hamburgi lakástól kezdve, hajó belső, mindent, tehát nagyon sok mindent kellett csinálni.
Nagyon. Az egy, szerintem a legjelentősebb díszlettervezői munkám. Bár tudod valahogy az, hogy rendelkezésre áll egy idő, és hogy most mire használod, az attól függ, hogy mire kérnek fel. Ugyanúgy eltelik, ugyanazokkal a képességekkel állsz neki bármilyen munkának, de valahol több, film esetében jobban részletgazdagabban lehet érezni, hogy ott a díszlet. Uh-huh. De ez mivel a kor ugye nagyon érdekes.
Igen. Meg hát most is nagyon érdekes, hogy a Csendes Barátban is ez a három különböző kor. Azért ez egy kemény kihívás lehetett.
Nagyon szépen felépített különbségek vannak a korok között. Különböző nyersanyagra rögzítettük a fekete-fehér rész az 35-ös filmre forgott, a 70-es évek az 16-os filmre forgott, és a 2020 az pedig digitális kamerával.
Ó, ezt nem tudtam.
Készült.
Tehát így is megkülönböztetett.
Ez egy óriási Tetris.
Aha.
Nagyon.
Igen. Szép. És tetsze, igen?
Hogy nagyon érdekes, amikor az Ildikó először beszélt erről a filmtervéből, akkor ez egy nagyon pezsgő, érdekes dolog volt, hogy csak elképzeled, hogy egy rádióstúdió hogy változna. Tehát ugyanez a négyzet alakú, ma a közel négyzet alakú tér milyen változásokon megy át akár 10 év alatt, de hogyha 100 év áll rendelkezésedre, akkor az írtó érdekes, hogy változnak meg az eszközök, hogy az emberek frizurája, a ruhája, a falburkolat, az ablak. Ez egy izgalmas dolog.
Tetszett a fának a film, amikor levetítettétek neki? Ez csak egy ilyen vicces záró kérdésnek szántam.
Én gondolkoztam rajta, én is nem tudom.
Akár benne lehet ez is, nem? Tehát...
És szerintem mi nagy tisztelettel bántunk a fával végig. És három fa szerepel a filmben, tehát nincsen utómunka, nem nem generált képek, valós fák, különböző életkorú ginkók.
Az egyik a felcsúti albolétumban van,
ott
ugye?
Ott kettő van.
Ott kettő van.
És a harmadik az meg
Németországban, ugye?
Sejjén van a harmadik. Sejjén.
Aha.
Majdnem elhappolta előle egy német ginkófa fősze, vagy azt a méltóság teljes szerepet, de az Esslingenben lévő ginkófa körbe van véve modern épületekkel, és nem tudtunk forgatni.
Aha, értem. Értem. Hát köszönöm szépen, itt voltál és beszélgettünk a Csendecsbarától és a látványtervező munkájáról úgy általában, és hát menjen mindenki a moziba is, nézze meg a filmet. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm én is, és nézzétek meg a filmet.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.